Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell.
A virágnak lelke van. Dr. Csapody Vera állami díjas botanikus rajzolót, grafikust köszöntjük 95. születésnapja alkalmából. Ismerné dr. Csapody Verát, a virágok és a rajzolás szerelmesét. Még most is állandóan dolgozik, rajzolja a szebbnél szebb virágokat botanikai tökéletességgel. És azért boldog, mert ahogyan mondja, neki ez a sors rendeltetett. Róla azután elmondhatjuk, hogy átrajzolta az életét. Több mint 13 000 növényt rajzolt le, nagy részt saját gyűjtésében. Hosszú éveken át járta az országot és gyűjtötte a legegyszerűbb árokparti kis gyomnövényeket épp úgy, mint a melegházakban található ritka növényeket. Most pedig engedtessék meg a szerkesztőnek, hogy az ünnepeltet első találkozásukra emlékeztesse. Az 50-es évek közepén találkoztam először dr. Csapody Verával, ugyanis az akkori budapesti kertészeti főiskola alaksorában évente különféle virágkiállításokat rendeztek, ahová mindannyiunk Vera nénie is mindig eljött. Kis összecsukható székén ülve átszellemülten órákig rajzolta a csodálatos virágokat. Egyik alkalommal hirtelen azt láttam, hogy egymás után tépi el rajzait. Kérdésemre, hogy miért, azt válaszolta. Nem jó, mert nem igazi, nem pontos. A virágnak lelke van, és én azt keresem. Ebből az emlékből született azután a mostani műsor címe. Ezek után adjuk át a szót az ünnepeltnek, aki életútjáról és hivatásáról szól. A kérdező dr. Balogh János akadémikus.
Az édesapám Sopron Horpácsi Kosmárosnak volt a 9. gyereke. Soproni Bencéseknél végezte a gimnáziumot, és aztán az orvosi egyetemre ment. Attól fogva Pesten éltek, én magam is Pesten születtem, de az édesapám mindig azt mondta, hogy nem akarom, hogy buta városi gyerekeim legyenek, és azért mindig nyáron nem 2 hónapot, hanem 4 hónapot. Főképpen Rákos Szent Mihályra jártunk, mindig kertes házba, ahol a kertbe mindenféle veteményt kellett gondoznunk, tehát megtanultuk a paradicsomtól a krumplig és a tökig mindennek a gondozását, és ősszel betakarítottuk a termét. Minden gyereknek volt egy külön virágágya, ahova a saját tetszése szerint ültethetem.
Az édesapánk tanított először arra, hogy a liget éke csak napnyugta után nyílik ki, az a sárga virágú elotéra. És azért az például, hogy szabadba lefeshessem, olyan helyet kellett keresnem, ahol napnyugtakor én még láttam, és a növény már nem érte a világosság, hogy lássa a kinyílását, mert az övi ideig seggelre becsukódik. Meg olyan növény is, amely csak reggel nyílik ki a napsütésbe, és oda menni útszélre, és oda leülni, és ott lefesteni, mert tudtam, hogy mihelyt a nap éri, akkor már lehullik. Ilyen is ismeretekre kellett szert tenni, és így meglesni a növényeket.
Édesapánk akkor még bár bottal járt mindig az izületi reumája miatt, de vitt minket sétára a Rákospatak környékére, és a növények latin nevét tanította nekünk. Azt a könyvet úgy hívták, hogy Gönczi féle Pest megye viránya. Ez az legrégibb növény határozó könyv, amit ő használt. Amikor kicsivel nagyobbak lettünk, tekintettel arra, hogy mi 8-an voltunk édes testvérek, 3 vagy 4 legnagyobb gyereknek megengedték azt is, hogy elmenjünk valamik közeli községbe. Így voltunk, tudom, Fóton, meg Rákos keresztúrom. Ez bizonyos szabadságot jelentett. Szentmihályra jártunk be iskolába. 4 alsó osztályt magántanulóként végeztük. Akkoriban a iskola igazgató maga kérte, hogy úgyis sokan vannak, tanuljanak otthon, nagyon zsufolt az iskola. Azután polgári leányiskolába kerültem a 4. osztály után.
Mikor rajzolta Vera néni az első növényt?
Azt is megmondhatom. Szerettem mindig festegetni, tájképeket festettem. És egy rokonunk, Szamosi László, akinek a szüleim megmutatták a képeket, gondolvá, hogy esetleg van tehetségem. És ez a nagybácsi azt mondta, kézügyesség, de művészethez kevés. És én úgy megkönnyebbettem, mert nem vágyódtam művészi pályára. Gyerekkoromtól fogva a törvények és a kutatás ösztönös vágyam volt. Ilyen természettudományi vonatkozás, nem botanika, nem, hanem inkább a fizikai vonal volt, ami érdeke. Tehát nagyon megkönnyebbettem, hogy belőlem nem akarnak művész csinálni. Később már nem járhattunk Szentmihályra, mert az édesapámnak nagyon elhatalmasodott ez az ízületi gyulladása, és őt nyáron mindig Hévíz fürdőre ment, vagy Lipikra, vagy más valami ilyen helyre kezelése. Mi pedig éppen 912-ben Bajára mentünk az anyai nagyapámhoz, akkor szintén súlyos beteg volt. És a városon kívül laktunk, és ott nem volt dolgom. És akkor egy teljesen váratlan inspiráció volt, hogy így, ahogy most elmondom, hogy értékes dolog volna minden Magyarországon élő növényt hűen lefesteni. És elkezdtem a szabadföldi gyomokat festeni. Nyár után följöttünk Pestre, fölkerestem a régi természet a szanáromat, hogy milyen könyvből tudnám én pontosan meghatározni a növényeket. Ő akkor ajánlotta a cserei féle növényhatározót, akkor az volt az egy. És attól fogva tudatosan mindig előbb elolvastam a leírást, meghatározást, és azután festettem. Tehát ez így történt 6-7 éven keresztül. Polgáriskola után felsőlányiskola 5.-6. osztályba jártak, utána 7.-8. gimnáziumba, mellékesen azt is említhetem, ahogy mikor a felső lányiskolát végeztem, akkor a drága Hahóti igazgató, az ottani igazgató azt mondta az édesapámnak, te Pista, ha neked eszed nincs, akkor vedd tudomást, hogy én a lányodat átirattam a gimnáziumba, mert a legjobb tanulómat nem engedem kimenni. Akkor nyáron az apám velem latinul tanult, ősszel letettem a különbözeti vizsgát, és így még 2 évet a gimnáziumban végeztem. Akkor életem egyik legboldogabb pillanata, akkor az édesanyám azt kérdezte, hogy van-e kedved egyetemre. Mert akkor az olyan lehetetlen gondolat volt. Rettenetesen boldog voltam, kitűnő érettségi bizonyítvány volt, és jelentkeztem fizika-matematika szakra. Nem is gondolkoztam mását, én kutatónak vágytam mindig. Utolsó éves voltam, még a gyakorlati év volt hátra, és akkor a professzorom megint a másik boldogság volt életemben, meghívott, hogy maradjak ott kutatónak.
Ki volt ez a professzor?
Kulpati, a fizika professzor. Laboratórium fizikai témát kaptam, doktorátusi témát, hát rettenetesen boldog voltam. de alig kezdtem ezt a munkát és a kutatásokat, amikor az édesapám meghalt. És akkoriban orvos után nem volt nyugdíj, és heten éltünk, egy meghalt előbb, heten éltünk, mint testvérek, tehát nekem azonnal kenyérkeresetre kellett mennem. Akkor tudtam meg tulajdonképpen, hogy az édesanyám azért engedte meg, hogy egyetemre menjek, mert ő már tudta előre, hogy a papa nem lesz hosszú életű. Tehát én akkor azonnal gyakornoki állásot kellett, hogy hagyjam az egyetemem, és különböző helyeken tanítottam természetrajzot, állottant iskolai helyettesítésével, magántanítványokkal, minden egyébben, amíg aztán két év múlva rendes állást kaptam, az akkor alakult Szofiánom katolikus lánygimnáziumban matematika szakra, és hát ott tanítottam végig az utolsó 10 évben, mint igazgató.
Hogy milyen volt Vera néni, mint pedagógus, azt mondja el egyik tanítványa, Dobó Katalin.
Vera néni engem tulajdonképpen 8 évig tanított, matematikát, fizikát, és 8 évig volt az igazgatónő abban az iskolában, ahova én jártam. Kitűnő pedagógus volt, igen szigorú volt, úgyhogy kicsit féltünk is tőle az órákon, de rögtön meglátta, hogy hol van az a gyöngébb pontja a tanulónak, ahol segíteni kell, ahol újból el kell magyarázni valamit, és segített rajtunk, hogy tovább tudjunk lépni. Nekem személy szerint különösen nagy segítséget nyújtott, és a húgomnak is, mert 1941-ben meghalt az édesapánk. Én akkor 4. osztályba jártam, a húgom pedig következő szeptemberbe került volna 1. gimnáziumba. Vera néni rögtön rájött, hogy édesanyánk a kis özvegyi nyugdíjból nem fog kettőnket tanítani tudni. Behívatta őt, és azt mondta, hogy ő elintézi azt, hogy ketten egy tandíjjal tudjunk gimnáziumba járni, hogy egyikünknek se kelljen abba hagyni a tanulmányainkat. Abban az időben ilyen nem létezett, hogy tandíjkedvezmény, tehát nagy segítség volt a számunkra. Úgyhogy én Vera néninek örök életemre hálás lehetek ezért, hogy egyáltalán tanulni tudtam. És Vera néni még most is gondoskodik rólunk, még most is tud mindenkiről. 35 éves érettségi találkozón is ott volt, elhozta a névsort, és sorban mindenkitől megkérdezte, hogyan él, mit csinál, milyen munkát végez. Még most is rajtunk tartja az ő kezét.
És hogy folytatódott tovább Vera néni pályája?
100-200 képen volt már. És akkor a tanár egyesületbe kerestek természetrajzi előadót, és nem kaptak. Hát erre én többször adtam elő fizikai, meg pedagógiai dolgokat, és akkor azt mondtam, hát bemutatom a képeimet, ez is előadásnak számít. És az iskolában, a tornateremben felakasztottam a falra a képeket, és akkor a növénytárból kijöttek ketten vagy hárman, köztük Jávorka Sándort. Én bevallom, azt se tudtam, hogy van múzeum és növénytár. Annyira nem voltam kapcsolatban vele. De akkor Jávorka megnézte a képeket, és azt mondta, kéziratom van, rajzolom nincsen. Járjon be a múzeumba. Ezzel kezdődött. Kezdtük legelőször első kötetbe a morfológiai rajzokat csinálni. És attól 40 évig dolgoztam. Az érdekességhez hozzátartozik, és a gondviselés irányításához, hogy 20 évvel később egyszer a Györfi István professzor hívott, hogy akar velem beszélni valamiért. Hát ő neki egyébként nagyon sokat köszönhetek ilyen kirándulásokra. És azt mondja, doktorálja le botanikába. Mondom, de én nem járhatok egyetemre, mert hiszen tanári állásom van, az nem számít. A fizikát elfogadjuk melléktárgynak, itt a doktorátusi téma. Egy év múlva doktoráljon. Még volt tehát a botanikával a doktorátusom, és ennek köszönhettem azt, hogy mikor az iskolákat államosították, fegyelmi úton állásvesztésre ítéltek, mint igazgatót, tehát 60 éves koromban ott maradtam nyugdíj és minden nélkül, a múzeum befogadott. mert meg volt a doktorát is, úgyhogy ez egy kicirkalmazott élet valósága. És akkor a múzeum 2 év múlva felterjesztett rehabilitációra, hogy tudományos érdemekre van tekintettel fegyelmi ítélet semmisítsék meg. Tehát annyit jelent, hogy 34 évi tanári szolgálatomat beszámították, tehát nem kezdő fizetéssel voltam ott.
15 évet szolgáltam 75 éves koromig a növénytárban, mint tudományos kutató, és aztán mint tudományos főmunkatárs.
Hát, ezek talán ilyen apróságok.
Még valamit szeretnék kérdezni, amire azt szokták mondani, hogy műhely titok kérdés. Hogy varázsolja ezeket a csodálatosan egyszerű rajzokat olyan szemléletessé, hogy a valóságot azonnal felismerjük ennek az alapján? Mi a titka a munkájának?
A titka, és amit mindenkinek tudok ajánlani, hogy amikor egy növényt kapok, ezt meghatároztam, és tudom a tulajdonságait, akkor erre való tekintettel rajzolok le, és a lerajzolás után festem növényeket. Minden szabad időmet arra fordítottam, hogy növények után jártam, mert 99%-ban saját gyűjtési növényeket festettem. A hátizsákomban ott volt a festőkészlet, tehát a kényes virágot helyszínen lefestettem, akkor dobozba vittem haza a levelét és a tövét, amit lehetett otthon is lefesteni.
Nem sajnálta a fáradtságot, a sok gyaloglást?
Nem, külön nagy örömet jelentett.
Arra se gondolt, hogy esetleg olyan szép helyek vannak máshol Európában vagy a világban, amit érdemes volna megnézni?
Nem vágyottam. Engem annyira betöltötte a virágoknak a szeretete, és az a tudat, hogy titokban éreztem, hogy értékes dolog, hogyha teljeset adok. Az energiámat és az anyagi lehetőségemet nem fecsérelem el másra.
És ebben a korban jól bírja még Vera néni a munkát?
Hála Istennek a szemem és a kezem még bírja. És ezért a nyáron, bár nagyon kevés mozgással, 100-on felüli képet megfestettem. Minden esetre a kort azon érzem, hogy a növény nevek nehezen jutnak eszembe, és most is utólag kellett kikeresnem sok növény nevét, ami persze teljesen helytelen dolog, mert a régi felfogásom az volt, hogy előbb meghatározni a növényt, azután lefesteni. De ezt már bocsássák meg a koromnak.
Én úgy gondolom, hogy aki 2 hónap alatt 100-nál több növényt lefest, annak nincs oka panaszkodni amiatt, ha netán egy-két növény latin neve nem jut hirtelenébe az eszébe. Aki annyit járt a természetben, mint Vera néni, tud-e valamit mondani a mai gyerekek számára, hogy lássák a természetet, milyen legyen a kapcsolatuk vele?
Aki a természetet figyeli, akár a virágokat, akár a rovarvilágot, vagy az azóta már eléggé kipusztított lepkéket, az annyi szépséget találhat bennük, hogy ez a gyönyörűség adja meg azt az érzést, hogy nem szabad bántani. Másodszor pedig meg lehet találni azt az egymásra utaltságot rovarvilág különböző tagjai és a növényvilág között, nem is szólva növények magtermesztéséhez, mennyire hozzátartozik a beporzás, amit a rovarok elvégeznek. Tehát azt a nagy összhangot a természetben meg lehet találni, és azt nem szabad megzavarni.
Van-e kedvenc virága Vera néninek?
Nehéz felelni. Én elsősorban a célom az volt, hogy a Kárpát-medencében levő növényeket gyűjtsem. Később tértem rá arra, hogy a téli időben a üvegházakba járjak, később pedig, hogy arborétumokat és botanikus kerteket látogassak, olyan időben, amikor szabadföldieket nem dolgozhattam. Kezdtem járni Magyarországnak talán minden arborétumába. Legismertebbek a vasmegyei arborétumok, Jeli, Kámon, Szeleste, mindegyiket jóformán évenként fölkerestem, és ott a külföldről behozott és betelepített
növényeket festettem. Hogy mi a kedvenc növényem, ezt csak ugyan nem tudnám kiválasztani. Ha valamit, hát mondjuk a pillangós virágúakhoz vonzottam különösebben. Ez a rozodendroktól független. Tehát a különböző bükkönyes borsófélék az élénk színeikkel és a jó formájukkal. De különben azt nem is merném mondani, hogy valami növény külön kedvencem lett volna. Mert minden növényben annyi szépséget találtam, hogy nem is tudom összehasonlítani ezeket.
Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet. Mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga. Te pitypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismerettséget. Pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te pitypang virágja.
Aki virágokat fest, annak nyilván problémája lehet a színekkel. Van-e nehéz szín, nehezen visszatartható szín a virágfestő számára?
Sokáig probléma volt a fehér virágoknak a festése. És egyszer egy festő ismerősem mondta azt a megjegyzést, hogy fehér szín voltak épp nincs is. Mert minden vagy kékes, vagy sárgás, vagy szürkés, és azóta tudom, hogy ezzel sokkal jobban lehet fehér virágot megörökíteni, mint hogyha, amint régebben, alapozást fest az ember hozzá. Sokkal természetesebbé válik ezzel. Jobban szerettem az élénk színeket megfesteni. Bár a színek között különbséget nem tezek kedves szempontjából, minden szín érdekel.
Vera néni tulajdonképpen Jávorka Sándor vitte erre a pályára. Emlékezésül beszéletne róla, milyen ember volt Jávorka Sándor?
Jávorka Sándorról csak jót tudok mondani. Hallatlanul szerény, de olyan ember volt, aki mindenkit felkarolt. Akiben bármiféle botanikai érdeklődést vett észre. Sok fiatalt ismertem, akiket ő is tápolt. Én nagyon hálás vagyok neki, mert megtanította arra, hogy hogyan szeressem a növényeket, és hogy hogyan foglalkozzak velük. Minden évben megmondta, amikor elkezdtük a nagy ikonográfiát végezni, hova menjek. Ha lehet, akkor volt egy barátném, akivel együtt mentem, ha nem volt, akkor az is érdekes, hogy Erdélyben hogy kerültem, nem tudtam utazást keríteni. Tehát egyszerűen írtam Brassóba ilyen címen, hogy a Magyar Turista Egyesület titkárának. És megírtam, hogy én növények gyűjtésre szeretnék lemenni, szerezzen nekem lakást. És ismertetőjel, nem fiatal nő hátizsákkal. És vad idegenő Brassóba leszállok a vonatról, elém áll egy hosszú fiú, hogy ő a Turista Egyesület titkára. És szerzett nekem szállást, de első nap menjek az édesanyjához, amíg a lakásomat rendbe hozzák. Egy hónapot töltöttem Brassóba, és minden vasárnap valami nagyobb társasághoz csatlakoztam, és a hegyekbe jártunk.
Vera néni az előbb használta a munkájával kapcsolatban a szeretet szót. Milyen szerepe van a szeretetnek a tudományos munkában?
Nő vagyok, tehát az ilyesmiért jobban értek. A nőnek mindig munkájához kell, hogy szeretet legyen.
mert rédegséggel nem lehet megoldani valamit, legalábbis női szemmel nézve az ember beleveti magát a munkába. Nekem a növények valóságos gyerekei voltak.
Virágnak lelke van. Dr. Csapody Vera állami díjas botanikus rajzolót, grafikust köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából. Közreműködött dr. Balogh János akadémikus és Kohut Magda. A műsort Bujtás Amália szerkesztette.
A riportműsor 1985-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben július 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Csapody Vera, botanikus növényrajzoló. Priszter Szaniszló, botanika történész, Csapody Verára emlékezik.
Vera nénivel nagyon korán találkoztam, akkor még egyetemi hallgató voltam, 1930-as évek végén a természetesen társulatnak botanikai szakosztályában. Később aztán közös kirándulásaink is voltak Jávorka Sándorral. Ő nagyszerű természetjáró volt egyébként, ettől függetlenül, hogy a legjobb rajzoló festő volt a botanikában. Vera nénivel azután a 50-es évek után sok közös munkánk volt, szerkesztés részben az ő könyveinek egy részét rendeztem sajtó alá, sőt van egy közös munkánk is. Furcsa dolog, hogy erről kevesen tudnak. Vera néni növény neveket is gyűjtött, rengeteget utazott az országba, és hát mindenhol a növényeket festette, de hát függetlenül érdekelték a népi növénynevek is. És ez a 60-as években volt, amikor erről szó lett, hogy hát érdemes volna az ő gyűjtését is valahogyan publikálni. Nekem akkor már volt a jelenleg, illetve akkori növénynevekről egy összeállításom, és aztán így született meg az a munka, hogy Csapody Priszter növényneveknek egy kis szótára. Ez hát a 60-as években jelent meg, de pillanatokat elkapkodták, úgyhogy nagyon kevesen tudnak róla.
Vera néni miért kezdett el foglalkozni a növényekkel? Hiszen ő a bölcsészkaron végzett matematika-fizika szakon, és ha jól tudom, akkor 1913-tól 49-ig tanított, volt tanulmányi felügyelő igazgató is, tehát ő azért teljesen mással foglalkozott.
Hát az tény, hogy mással foglalkozott hivatalosan, de valóságban nem. Nagyon kis fiatal iskolás korában egyszer nyaraltak valami távoli rokonnál vidéken, ahol egy nagyon szép kert volt. Vera nénit megbűvölték a virágok, és valahogy ott jutott eszébe, mondta ezt többször is nekem, hogy milyen jó volna, ha ezeket a szép virágokat meg lehetne rajzban örökíteni az utókor számára. És akkor kezdett el egy kicsit tágabb szemmel ránézni a virágokra, a növényekre. Szakképzettsége valóban matematika, fizika volt, ezt ő előadta, ahogy előbb is hát hallottuk, egészen a államosításig, amikor fölmentették ebből az állásából, de valójában ő mindig botanikával úgy foglalkozott, hogy érdeklődött és szerette csinálni, és nagyon jó rajzkészsége volt, hát ez természetes. Ugyanakkor viszont a botanikával a kapcsolódását azt szintén többször elmondta, úgy történt, hogy ott az iskolájában, ahol ő oktatott, eleinte mint óraadó, később pedig hát mint megbízott és kinevezett tanár.
Azt hiszem egy lánygimnázium volt.
Ez a szopiánum volt, ami a valami Szent Szív, vagy minek az első neve ez volt. Ott volt a belvárosban, méghozzá nagyon közel az ő lakásához. Ő a Kálvin tér sarkán, a Baross utca 4-ben lakott, és ez az intézet pedig egy 150 méterre volt tőle, ahol ő ezeket az oktatásokat csinálta egészen az iskolák államosításáig. Na most ő ottan valóban oktatott, de mellette szép rajzai voltak, és a kollégái, barátnői és tanártársai mondták, noszogatták, miért nem csinálsz már egy kiállítást ezekből a sok szép rajzokból, akvarelle is volt. Ez a 10-es évek. Tudnélik nagyon fiatalon lévén, hogy az édesapja nagyon korán meghalt, ő lett a család fenntartó, mint legidősebb gyerek.
Hát akkor 20 év körül lehetett, mert ugye 1890-ben született.
Igen, pontosan. Később azután, tehát amikor megvolt ez a noszogatás, utána rendeztek egy kis kiállítást ott az intézetbe, és a barátnői vagy az igazgatónője azt mondta, hogy hát meg kéne ide hívni valaki szakembert is. Így esett a választás Jávorka Sándorra, akkor Jávorka a Természetvédelmi Múzeumnak volt az egyik osztályigazgatója. Jávorka eljött, megnézte a kiállítást, elcsodálkozott rajta, és odament utána a Vera nénihez. Nézze, azt mondja, nekem van egy szövegkönyvem, ami még nem jelent meg a magyar flóráról, viszont nincsen hozzá rajzolom. Ezekkel a mondatokkal eldőlt Vera néninek a sorsa, ettől kezdve a fő foglalkozása valóban az volt, hogy hát oktatott, de legalább 50, de inkább 75%-kal többet csinált a rajz és a növényfestés terén. Akkor született meg az első Jávorka határozó 1924-ben, amiben ő néhány kis táblát rajzolt éppen ezekről a növényszertani alakokról, tehát a virág, termés, gyümölcs, levél, gyökér, stb. Ezek ott meg is jelentek 1924-ben. Szinte ez volt az ő első botanikai hivatalos publikációja. Később azután 1929-től egészen 34-ig jelent meg Jávorka Sándorral az a közös nagymunka, amit ma már az egész világon itt-ott használnak. Azért itt-ott mondom, mert nagyon kevés van belőle, szerencsére két új kiadás is készült később róla.
Ez az a bizonyos ikonográfia, ez a hatalmas nagy könyv, a növénytanászoknak a bibliája.
Ebbe a bibliába tényleg idézőjelben mondom ugyan, de Szovjetunióban is megvolt az összes, amikor ott jártam magam is, láttam összes nagy botanikai intézetbe ez a bizonyos bibliográfia és biográfia, és tulajdonképpen a biblia ott volt az asztalukon, használták, mert egész egyszerűen más ilyen nem volt. Ebben 4200 rajz van, amit Vera néni Jávorka Sándor irányításával készített, és tökéletes kivitelbe annyira, hogy azóta is szinte nem tudják ezt felmúlni, valószínűleg nem is lehet.
Csapody Vera 1932-ben lett egyetemi doktor, és 1950-ben elment a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárába dolgozni. 1985-ig a haláláig ő ott dolgozott. Tehát amikor nyugdíjas lett, utána is állandóan bejárt.
Jávorkaval egy szobában volt, ez egy hatalmas nagy terem volt a mostani Vajda Hunyadvárban, onnan most már elköltöztették a növénytárt, és ők ott ketten ebbe az óriási szobába, Jávorkának volt egy nagy asztal, a Veranynek volt egy kis apróka, kis asztalkája, és ottan rajzolt festett Jávorka irányításával. Hát így született akkor az a bizonyos ikonográfia is, de a többi munkáját is ott csinálta. Tehát ezek a bizonyos kis határozók, az erdőmező virágai, és sok minden más későbbi hatalmas színes képekkel ellátott munka, ott született meg azon a kis-kis apróka íróasztalkán.
Olyasmi volt akkor Vera néni, mint egy középkori kódex másoló? Naphosszat ült ott a kis asztalánál, és nagyon aprólékosan, gyönyörűen rajzolt, akvareleket festett.
Vera néni többször hangsúlyozta, hogy ő képről soha nem rajzol, nem fest, csak élő növényről. Na most tekintve, hogy ő egy nagyszerű turista teljesítményt is nyújtó kiránduló valaki volt, mindig ott a saját maga által, vagy pedig a frissen mások által egy-két napos növényeket rajzolta le. Ő soha azt nem csinálta, hogy már meglevő préselt növényből is csak akkor, ha nagyon muszáj volt, mit tudom én, egy kitajbeféle 200 éves növényt lerajzolni Jávorka irányításával, de az is legfeljebb, hát herbármi példány volt. A halála után megjelent egy nagyon érdekes térképes összeállítás, hogy ő hol járt és hol botanizált. Szinte az egész Kárpát-medencében. Nagyon érdekes, hogy külföldön soha nem volt. Ő tartotta magát a Kárpát-medencéhez, a Tátrától az Aldunáig, ahol növény volt, azt ő meglátta eredetiben ott a helyszínen, vagy pedig később egy-két nappal élő növény után festette le.
Ez valami fajta kitai belpáli örökség?
Hát az kétségtelen, hogy Kitajbel, ugye, akinek hát most lesz egy nagyon érdekes 200 éves jubileum az ő első munkája megjelenésének, 1799-ben jelent meg az első Kitajbel kötet, első füzete. Tehát Kitajbel volt a legnagyobb, és a ma is a legismertebb, hála Istennek. Viszont Kitajbel felfedező volt. Vera néni, ő mindig mondta, hogy ő egyszerű, alázatos rajzoló, festő, ő sohasem pályázott olyan babérokra, hogy növényeket írjon le. Annak ellenére azért egy-két növényt valóban ő megtalált, cikke is van róla, kisebb jelentőségek, mondjuk botanikailag nem ezek a Vera néninek a fő érdemei, hanem azok a csodálatos rajzok, amiket hát szinte felülmúlhatatlanság volna máma még csak utánozni is.
Mennyi lehet ezekből a rajzokból? Hiszen, ha jól tudom, akkor a Természettudományi Múzeumban 11 000 körüli eredeti akvarell van, de hát én olvastam azt is, hogy körülbelül 150 000 rajza akvarellje lehet, és ezzel akár a Guinness Bookba is bekerülhetne.
Hát ha valaki ezt össze tudná számolni, annak hát Nobel-díjat nem, de minden esetén nagy kitüntetést kellene adni. Vera néni élete során hát 50-60 éven keresztül ontotta a rajzokat. Persze az akvarellek voltak, amik általában a nagy közönséget jobban érdeklik, hiszen az színes, de készségtelen, hogy rengeteg középiskolai, általános iskolai, egyetemi tankönyvben százával, ezrével vannak kis, apró részletrajzok, nagyobb rajzok, azután tudományos irodalomban rengeteg kollégának a munkásságát ő illusztrálta.
Ő egy nyugodt típus volt? Előfordult az, hogy rajzolt egy növényt, és azt mondta, hogy hát ez most nem sikerült, összegyűrte, eldobta és újrakezdte.
Ezzel a formával nem találkoztam, viszont hogy ő nagyon igényes volt, és nagyon hajlott arra, hogyha egy szakember észrevesz a rajzán 3 szőrrel többet, akkor ő valóban azt mondta, igen, ezt kijavítom, és azonnal hát akvarelt is nem túl nehéz kijavítani, meg fekete rajzokat szintén. Azonnal a helyszínen nagy alázattal többször mondta, hogy ő egy alázatos valaki, soha őt nem látta, azt hiszem senki felizgatott állapotban, idegesnek, veszekedősnek. Hát ez annyira távol áll tőle, hogy ég és föld.
Könyvekben utána néztem Csapody Verának, a szakmai munkásságán kívül a családjára vonatkozó adatokat sehol sem találtam.
Ez egy ismert család. Hát ma is Csapody Miklóstól és másokról biztos tudunk, hiszen minden nap szerepelnek rádióba, televízióba. Nagyon kiterjedt család és távoli rokonok vannak elég sokan. A Corvina kódexeknek a földolgozói szintén Csapody család.
De hogy neki nem volt férje meg gyerekei?
Ő mindig lány maradt. Ő egyébként egy nagyon vallásos családból származott, volt neki apáca testvére is, és úgy tudom, hogy ő soha nem is gondolt ilyenre, hogy férhez menne. Nem érdekelték, egész más érdekelte a növények és a művészet.
Hát akkor ő a botanikával kötött házasságot.
Kétségtelen, hogy egész életében el se tudta képzelni, hogy mást is lehetne csinálni, és nem is nagyon akart csinálni, viszont nagyon jellemző rá, hogy annyira életeleme volt a rajzolás és főleg a festés, hogy amikor már idős korában szívbántalmak miatt nem nagyon engedték, hogy kimenjen, nem hogy terepre, hanem még sokszor az utcába se, akkor telefonon nagyon sokszor említette nekem, hogy ja Istenem, Szaniszló, hozzon már nekem valami növényt a saját kertjéből, mert hát én, ha nem festek, akkor én nem tudok élni. Ő akkor, mikor idős volt, szerencsére nem remegett sohasem a keze, és ez egy nagy előny volt, mindig is mondta, hogy isteni adomány, hogy ő ebbe a korba 90-valány évesen is tud festeni, és rajzon is, a szeme is jó volt, haja is alig volt szürke, nagyon érdekes, de viszont az volt, hogy ő akkor már egy más stílust képviselt, csak a lényeget festette meg, tehát azokat a kis finom, aprólékos dolgokat, amire ő híres volt, hogy a Jávorka Csapódi ikonográfiába az utolsó szőrszálig minden pontosan a helyén volt, ezt ő elhagyta akkor. De talán nem is baj, ez egy más stílus volt, és egy más élet volt a számára.
Elhangzott műsorunkban Priszter Szaniszló botanika történész Csapody Verára emlékezett. Zenei munkatárs Kakó Gyula, riporter Sarkadi Péter, szerkesztette Nyíri Ferenc. A felvétel 1999-ben készült, és legutóbb egy évvel később, szeptember 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A hazai botanika doyenje Priszter Szaniszló mesél életéről, pályájáról.
Érettségis koromban történt az a érdekesség, amire hát szívesen gondolok vissza. Nagyapámnak megvolt a Révai Lexikonnak mind a 21 kötete, és én akkor fejembe vettem, hogy hát, hogy mégis valami botanikai képzésbe egy kicsit tovább juthassak. Egyenként az ő lakásáról, ami egy negyed órányira volt villamossal a mostanitól, kötetenként, két kötetenként nagy kofferba elhoztam a révai köteteket, és végignéztem a teljes anyagot, ki is jegyzeteltem, ami abban növénytani vonatkozású volt. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert szinte akkor történt ez 18 éves koromban, hogy hát úgy láttam, hogy hű, de sok mindent nem tudok, és legalább itt vannak ezek a lexikonban, ezek az adatok is. Ha én összeírtam, akkor abból valamit profitálok a későbbi korokban is majd.
Ez volt az elméleti botanika és a gyakorlati.
A kirándulás nagyon korán kezdtük, szüleim szerettek kirándulni, és nagyon sokszor 6-7 éves korunkban, tehát általános iskolás korunkban is bőven jártunk kirándulni. Édesapám nem volt kertész végzettségű, édesanyám szintén nem, viszont mind a ketten szerették a növényeket, édesanyám apjának volt kertje, egész komoly kertje Szegeden, édesapám pedig szintén hát falusi gyerek lévén jól ismerte a növényeket annyira, hogy annak ellenére, hogy ő is hát jogász volt, a latin neveket szépen tudta. Én akkor, mint kisiskolás, hát persze, hogy fogalmam se volt a latin nevekről, és őt, amit megmondott latin neveket, én szépen megtanultam. Szinte ebben kezdődött az én latin nyelvészetem, hiszen én gimnazista koromban kezdtem aztán latin tanulni, 8 évig, hála Istennek.
1940-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végez egy jogász, akinek semmi köze nincs innentől kezdve a jogi pályához, hiszen az egész életét a botanikának szenteli.
Én szófogadó kisfiú voltam, fogtam és elvégeztem 5 év alatt a jogi kart. Ugyanakkor viszont, mert már meg voltam fertőzve a növény utáni érdeklődéssel, jártam a egyetemnek akkor filozófiai karán tartott növénytani előadásokra is. És félig meddig hát ott szereztem azt a kisebb tudást, amit papírforma végzettség nélkül is megszerezhettem, annyira, hogy amikor háború után aztán katonaság, hadifogság, stb. Hazatérve próbáltam állást keresni, mindenhol kérdezték a diplomát. Hát ezt az egy diplomát tudtam volna fölmutatni, de hát ebben botanikai pályán elhelyezkedni nem lehetett. Akkor történt az, hogy 1950-ben az Agrártudományi Egyetem keresett oktatókat, akiknek hát van már gyakorlatuk, publikációik ezen a téren, és tekintve, hogy papírom ugyan nem volt, de publikációm már több is volt, sőt külföldön is, botanikai téren, hiszen akkor már Jávorkával, Csapodival ismeretség révén, és amellett a botanikai szakosztályba is, ahova jártam a Természetudományi Társulatnál, itt már voltak ismeretségeim, tehát akkor jelentkeztem erre a pályára, és annak ellenére, hogy jogi diplomám volt, fölvettek éppen a jártasság és a publikációk miatt. Aztán később az Agrártudományi Egyetemen már tényleg megszereztem a képesítést, 57-ben lettem kandidátus, és attól kezdve aztán a botanikája pálya már kizárólagos életelemem volt.
Tehát 1950-től 57-ig a Budapesti Agrártudományi Egyetemen, aztán 57-től 63-ig Keszthelyen, az Agrártudományi Egyetemen először tanársegéd, majd adjunktus, később docens, és akkor 64-ben, én azt hiszem, hogy az talán egy nagy váltás, akkor kerül át a fűvészkertbe, ugye az ELTE-nek a botanikus kertjébe.
Sor Erzsővel hosszú évekkel azelőtt már megvolt a kapcsolatom, ő még Debrecenben professzor volt, akkor levelezésben voltam vele, ez a háború előtt volt. Háború alatt pedig 1944-ben egy teljes évig, mint katona ugyan, de bejártam hozzá a akkori múzeumba, botanikus kertbe, és hát így személyesen is felvettük a kapcsolatot. Ez Kolozsvárot volt. Na most, amikor hát ő is elment Kolozsvárról, meg én is elmentem 44 összén, mert muszáj volt, akkor egy darabig szétváltak az útjaink, de utána 45-től újra már levelezéssel és személyesen is találkozva Sor Erzsővel, hát meg volt a kapcsolatunk. Most, amikor a botanikus kertben az akkori főkertész, Schneider Józsi bácsi meghalt, akkor ezt az állást felosztották úgy, hogy maradt egy új főkertész, akinek is kisebb volt a végzettsége, tehát kevesebb fizetéssel került oda, és kreáltak egy olyan állást, hogy tudományos tanácsadó. Na most Sor Erzső írt nekem ebbe az évbe, 1964-be, hogy elvállalnám-e ezt a pozíciót, én örültem is neki, végre fölkerültem Pestre, illetve Budapestre, ahol hát a családom állandóan lakott, én magam pedig hát Keszélyre úgy jártam le, hogy minden kedreggel vonaton, és péntek este vonaton vissza Keszthely Budapest közt ingáztam majdnem 8 évig. Na ez mostan végre ezzel megszűnt, és egy darabig tényleg tudományos tanácsadó voltam a botkertbe, utána pedig Sor Erzső nyugdíjba vonulásakor, 60-as évek végén, akkor ő megbízott engem ebben, hogy a kertet most már vezessem igazgatói státusba. Ő maga nyugdíjba ment a tanszékről is, és a botanikus kertből is. Tehát így kerültem a úgynevezett fűvészkertbe, aminek a története nagyon érdekelt, hiszen magam is botanika története foglalkozva már évek óta találtam érdekesebb, újabb adatokat, amit aztán később 1971-ben, amikor 200 éves lett a botanikus kert, akkor egy jubileumi kiállításon be is tudtam mutatni a nagy közönségnek.
Itt a botanikus kertben milyen jellegű munkákat kellett végeznie? Tehát nyilván a botanikai munkáját csinálta, de hát gondolom, hogy azért a kerttel kapcsolatban rengeteg, ha más nem, adminisztrációs és egyéb teendő volt.
Hát sajnos éppen ez az utóbbiak kezdtek aztán később egyre inkább túltengeni, és ez volt az ok ahhoz, hogy én 1980. december 31-jel nyugdíjba mentem onnan, holott hát még egy 5-6 évet nyugodtan eltölthettem volna a korom miatt, de egyszerűen a rengeteg adminisztratív nehézségek és olyan dolgok, hogy ülésekre járni, hát ez jól ismert máma is, azok elvették volna az időmet, a kevés szabad időmet a tudományos munkától. Már pedig akkor még volt egy csomó olyan munka, amit szerettem volna befejezni, és ezt a következő 4-5 évben valóban meg is tudtam csinálni. Az egyik volt Sor Erzsőnek egy hatalmas sorozata, amit ő 10 éven keresztül csinált, és ennek a szerkesztője lévén egy 1700 oldalas munkasorozatnak a mutatóját kellett megcsinálni. Ezt nem tudtam volna megcsinálni, ha nincsen egy kis szabad időm hozzá. Hát többek közt a Sor Erzső halála után 1980-ban ez a munka készült el elsőnek, ez egy hatalmas kötet maga körülbelül egy sok száz oldal, és az ő 7 kötetének a teljes mutatóit tartalmazza. Ez ma is külföldön is használható, és hiszen latin nyelvű mutatók, úgyhogy ezt ma is ott a polcon tartják a Sór Rezső munkája mellett.
Amióta nyugdíjba ment, mennyi ideje van, de most mennyi ténylegesen a szabadidő? Mert hogy nyilván szinte éjjel-nappal dolgozik. Tehát amikor most már nem botanikával foglalkozik, hanem nem tudom, mi a hobbija mondjuk azzal.
Hát a hobbim továbbra is maradt a botanika, és a szerelmem, ezzel kezdtem, és valószínűleg ezzel is fogom végezni. Sok munkám van, botanika történettel is foglalkozom, és a magyar növénynevekkel. Ebből már jelent meg 86-ban a mezőgazdaság kiadónál egy szótár, de ez csak a felét tartalmazta, hiszen csak magyar-latin volt. Nagyon régi kívánalom az, hogy a latin neveknek legyen magyar megfelelője, és egy szótára. Ez eddig nem teljesült, most végre ott tartunk, hogy néhány hét múlva valószínűleg megjelenhet a mezőgazda kiadónál ez a körülbelül 50 ezer szót tartalmazó nagy szótár majd.
Mi van például azokkal a latin nevekkel, aminek nincs magyar megfelelője? Ön kreál egyet?
Hát a kreálástól én általában óvakodom, de ha nagyon muszáj, mert egy pár alkalommal szükség volt rá, akkor az ember azt csinálja, hogy megpróbálja lefordítani azt a latin nevet, mert hát az nem egy buta dolog. Ha az jó a világon mindenkinek az a latin név, hát akkor annak a magyar megfelelője hát elfogadható. Nem sokat kreáltam ilyet, én inkább azt csináltam, hogy az utolsó 15 évben, tehát a szótáram első kiadásának a megjelenése óta megjelent szakkönyvekből, és ma már rengeteg van, hiszen minden hónapban vagy fél évben jelenik meg egy angol, német, stb. Fordítás, és ebbe a fordítók hát vagy átveszik a jó neveket, vagy tényleg kreálnak valamit. Ha azok nem hibásak, akkor én ezt bizony belevettem a szótáramba, és ez lesz talán az előnye ennek a szótárnak, hogy az utolsó, hát 10-15 évnek az új nevei is benne vannak. Mondom, magam nem szívesen kreálok, ha nagyon muszáj és szakmailag elfogadható, hát akkor ilyen több kollégával együtt már csináltunk ezt a bűnömet, be kell, hogy valljam, de talán nem nagy baj, mert még mindig rosszabb az, amit néha a fordítók csinálnak, hogy nem értenek hozzá, és adnak olyan nevet, ami már réges-régen megvolt, de egy egész más növénynek a neve. Hát ez a rákfenne, és ez az, amit nem szabad csinálni.
Hogyha most 81 éves korában egy leltárt kellene készítenünk, akkor hány publikáció, hány könyv körülbelül? Ha pontosan meg lehet egyáltalán mondani?
Hát pontosan éppensége meg lehetne, ha ráérnék összeszámolni az utolsó éveket, mert amikor a nagy doktorit be kellett adni, akkor ezt össze kellett szedni. Akkor tartottam olyan 420 valamennyinél, de sose érdekelt a darabszám, megmondom őszintén, mert az egy fiktív dolog. Sór Rezsőnek is megcsináltam a bibliográfiáját, teljeset, Csapody Veraninnek szintén. Itt is az van, hogy a publikáció darabszáma az azért nem mérvadó, mert egy féloldalas, kétoldalas, esetleg tízoldalas cikk épp úgy szerepel egy darab sorszámmal, mint Sór Rezsőnél például egy 600 oldalas könyv. Hát nekem is volt több száz oldalas könyvem, de voltak tényleg féloldalas, meg egyoldalas publikációim is, ebben a 400 valamennyiben azok benne voltak. Én nekem mindaz, amit eddig csináltam, ezek a munkaterületek, a botanika történet, a növénynevek, a bibliográfia, a rendszertan, a morfológia, ezek mind olyan édes gyerekek, hogy nem tudom, hogy melyiket helyezzem előtérbe.
Elkövetkezendő 10-15 évben milyen munkát kíván még megcsinálni?
Hát 10-15-ben nem nagyon gondolkozom, érthető okokból, de viszont ami még megvan és folyamatban van, hát főleg botanika történeti dolgok, mert ezek nem érülnek el, hála Istennek, nem úgy van, mint egy növényfaj, vagy alfaj, vagy forma, amit máma leírnak, és 3 hét után, vagy 3 év után megállapítják, hogy ez nem érvényes, ha nem. A botanika történet például az olyan, hogy hát ha én találok új dolgokat, akkor az hónap után is az lesz, mert az tényeken alapuló, irodalmi adatokon alapuló összeállítás.
itt most az ön lakásának ellenvölgyben beszélgettünk, a felesége itt ül mellettünk, szép csendben figyel. Nem tudom, hogy az elmúlt jó pár évtizedben mit szólt ahhoz, hogy hát azért ön az idejének a döntő többségét azt a botanikának szentelte.
Hát hála Istennek, ő is ott tart, mint még kislánykorában, amikor megismertem, hogy nagyon szerette a növényeket, és ez volt az egyik olyan kapcsolat, ami minket, hát most már lassan 50 éve összeköt, amellett tényleg itt van a ház körül ez a kert, ahol szintén már majdnem 50 éve itt vagyok, és sokkal több éve, de ez annyi közös munkát és közös élményt ad, hogy ez tényleg csak azt tudja, akinek volt, vagy van, vagy esetleg lesz majd kertje, hogy ez mennyi komoly élményt jelent egy kertre, nagyon sok munkát, nem vitás, de ugyanakkor szépséget, örömet és kikapcsolódást, amit egy panel lakásba levő egy-két ciklámennel, vagy pedig muskátlival ellátott ablakba levő növény sajnos nem tud megadni.
A hazai botanika doenje. Priszter Szaniszló mesélt életéről, pályájáról, zenei munkatárs Kakó Gyula, szerkesztőriporter Sarkadi Péter. A felvétel 1999-ben készült, és legutóbb egy évvel később, április 4-én hangzott el a Magyar Rádióban.